mérkőztek. Mint egy hagyományos tornán, de mégsem teljesen ugyanúgy. A világbajnokságon résztvevő sportolók valamennyien Down-szindrómával élnek.
Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Szerdán délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Nyár 26. Minden nap a Dunán, és ezen a héten a délelőtt műsorában. Hétköznap 10:30-től a Kossuth Rádióban. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése. Életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok, Fazekas István vagyok, drámaíró, református lelkész, az erdélyi gyülekezet vezető lelkipásztora, a mai este házigazdája. A vendégem dr. Kókai Nagy Viktor, a Debreceni Hittudományi Egyetem Biblia, Teológia és Vallástudományi Tanszékének a docense, és a Sejé János Egyetem Református Teológiai Karának Bibliai Tudományok Tanszékének tanszékvezető docense. A mai témánk Josephus Flavius lesz és a Komáromi Josephus Intézet. 2020-ban létrejött a Sejé János Egyetem Református Teológiai Karán a Josephus Intézet. Miért volt fontos, hogy ez az intézet egyáltalán létrejöjjön, hogyan alakult meg ez az intézet, és miért éppen a Felvidéken jött létre?
Jó sok kérdés, meg próbálom sorba szedni őket. Ugye az elsődleges célkitűzés az az volt, hogy Flavius Josephussal, aki teológiát tanult, érintőlegesen mindig találkozott. Ugye vannak ilyen sztár szövegei, mint a Testimonium Flavianum, ami megemlékezik Jézusról, de más egyéb újszövetségi szereplőkkel, Keresztelő Jánosra is foglalkozik, ugye a királyokkal, akik császárokkal, akikről olvasunk a Bibliában. De mindig érintőlegesen mindig találkoztunk vele. És aztán, amikor írtam a habilitációmat, akkor én a prófétaság kapcsán kerültem közelebbi kapcsolatban Josephussal, és beleszerelmesedtem Josephusba, és azt láttam, hogy hiába keresünk magyar irodalmat, hozzá nincs. Gyakorlatilag annak ellenére, hogy a teljes Josephus életmű megvan magyarul, tehát hozzáférhető a magyar olvasó számára, nem kell ógörögül vagy idegen nyelven tudnia, ennek ellenére nem született róla igazán sok tanulmány, mindenki csak így érinti, mint ahogy mi is találkoztunk vele. És akkor elkezdtem kutatni nyilván irodalom után, mert hogy azért disszertációban mégiscsak kell aktuális irodalom, és rájöttem, hogy Nyugat-Európában pedig 1960-as évet, hogy reneszánsza van Josephusnak, és a kutatás középpontjába került az a szerző, akit Flavius Josephus néven ismerünk, mint egy önálló szerző, akinek saját gondolatai vannak, saját történelemfelfogása, saját elképzelése arról, hogy hogyan kell értelmezni a Bibliát. Ugye ő földolgozza az ószövetségi könyveket a zsidók történetébe, a teremtéstől egész Nagy Heródes koráig, és a zsidó háborúban pedig a makkabeusok korától egészen a háború végéig gyakorlatilag feldolgozza az eseményeket, ami ráadásul szemtanúja is volt. Tehát mint történeti tanú, mint történet író, pótolhatatlan, és nem lehet túlértékelni az ő szerepét. Ha az ember ókortudományokkal foglalkozik, és az első század érdekli különösen, akkor egyszerűen megkerülhetetlen Josephus, mert egy olyan gondolkodást ötvöz saját magába, ami egyszerre zsidó és egyszerre hellenista, ugye Rómában írja meg ezeket a műveket a császár vendégeként, és elképesztően ügyesen kombinálja a zsidó identitást ezzel az akkori nagyvilági gondolkodással, ami meghatározta. Szóval egy érdekes figura, akihez nincs anyag. És egyetlen monográfia született Josephusról, Grül Tibornak a tollából, illetve azóta van még egy kis monográfia, amit meg én írtam, de hogy nem volt hozzá könyv. Hát akkor csináljunk mi könyveket hozzá. És akkor megszerveztünk egy konferenciát 2019-ben, ahova 5 egyetemről érkeztek kutatók Komáromba, és kiadtuk aztán az anyagát egy kötetben. És aztán 20-ban jött az ötlet, hogy miért nem csinálunk ebből egy intézetet. Milyen jól hangzik, hogy Josephus Kutatóintézet. Mint kiderült, egyébként Európában nincs még egy ilyen, sőt azt mondják a világot járt kollégák, hogy a világon sincs még egy Josephus Kutatóintézet, tehát gyakorlatilag Komárom ezzel fölkerült a Josephus kutatásnak a térképére, ha úgy tetszik. Úgyhogy innen jött az ötlet. És akkor kérdezte, hogy miért pont Komárom? Azért Komárom, mert ott nagyon jól együtt tudtam működni ebben a projektben az egyetem vezetőségével, akik szintén vágytak egy olyan dologra, ami egyedivé teszi Komárom teológiai fakultását, és ez a Josephus Kutatóintézet ez igazán egyedi. Tehát nincs közel, stávol még egy ilyen intézet. És ehhez megadtak minden támogatást, ami kellett. Úgyhogy mi belendültünk, és akkor egymás után minden évben szerveztünk egy Josephus konferenciát, minden évben megjelent erről egy magyar nyelvű kötet, és annyira nagy lett a lelkesedésünk, hogy 22-ben kitaláltuk, hogy miért nem csinálunk egy nemzetközi konferenciát. És hát a tudományban, főleg a humántudományban pénzt szerezni bármire nem lehet. Mi is a semmiből próbáltunk meg várat építeni. Két híres tudóst tudtunk meghívni abból a kis pénzből, ami a rendelkezésünkre állt. Tyler és Steve Mason voltak, és tartottunk egy nagyon jó kis nemzetközi konferenciát, ahol magyar előadók és ez a két világhírű tudós adott elő Josephusról. És aztán szerencse, gondviselés, nem tudom mi történt, de kiküldtem én a plakátot német kollégáknak, és az egyik visszajött, hogy van, aki kiadja. Én megmondtam, hogy az nincs még, de hát pénzünk sincs arra, hogy kiadjuk. Mire ő mondta, hogy jó, azt ő intézi, küldjem el az anyagot a berlini De Gruyter kiadónak. És rá egy évre megjelent az első nemzetközi kiadványunk, amit aztán követett még egy, és idén tartottuk most áprilisban a harmadik nemzetközi konferenciánkat. Szóval, hogy így alakultunk, és így nőtt ki ez az intézet a földből, gyakorlatilag nulla költségvetéssel. Tehát nincs az intézetnek költségvetése. Azóta sikerült együttműködési megállapodást, szerződést aláírni a Regensburgi Egyetemmel. Ők beszálltak két ilyen nemzetközi konferencia projektbe, illetve az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetemmel is idén szerződtünk le, akik három konferenciára, tehát 6 évre szállnak be némi anyagi támogatással a konferenciák megszervezésébe. Ez egy nagy út, mert egyébként nem találsz rá forrást, hogy megszervezze ezeket a konferenciákat.
Igen. Említetted Steve Masont, ha jól tudom, ő ennek az intézetnek az egyik ugye fontos támogatója, legalábbis szellemi értelemben, úgy tudom, könyvtárát is ugye az intézetnek.
Igen. Steve-vel nagyon jó lett a viszony, és ez egy vicces történet, mert teljesen ismeretlenül kerestem őt meg az interneten. Ráírtam, hogy lenne kedve eljönni a számára ismeretlen Komáromba egy konferencián előadni, és ő abban az évben ment nyugdíjba. És mondta, hogy hát éppen ráír, akkor álljon szívesen. És akkor annyi pénzt összekopargattunk, hogy a repjegyét kifizettük, meg a szállását, étkezését, és akkor ezért cserébe tartott egy előadást. És egy végtelenül kedves embert ismertem meg az ő személyében, és akkor este söröztünk, és egy viccből mondtam neki, hogy hát Steve úgyis elmentél nyugdíjba, akkor nem adnád nekünk a könyvtáradat. Rám nézett, és azt mondta, hogy de. Hát mondom, két sör után nem illik visszajönni a helyzettel, ki tudja, mennyire bírja az alkoholt, hogy ezt a témát el is eresztettem, viszont másnap vittem ki a reptérre, és akkor mondta, hogy na, akkor érdekel a könyvtár. És mondta, hogy hát érdekel, de hát hány kötetről van szó? Hát azt mondja, körülbelül 6000. Azt mondom, szép mennyiség. És akkor úgy voltam, hogy 19-re lapot húzok, de mondom, Steve, üres polcok kellene neked otthon. Hát igazából nem, akkor ad nekünk azt is. Úgyhogy végül is a polcokkal együtt megérkezett a könyvtára, amiben ti is sokat segítettetek, az erdélyi gyülekezet, hogy ezt ezúton is köszönjük.
Köszönöm.
És megérkezett ugye a könyvtár Komáromba, ami kutatható minden diák számára, nyilván előre egyeztetett időpontba, tehát nem egy nyilvános könyvtári részhez, hanem az a tanszéken kapott helyet ez a könyvtár. És hát azt tudom mondani, hogy most ez az egyik legmodernebb Josephus könyvtár, ami van Európában, de Közép-Európában biztosan. És ez főleg ókortörténet és Josephus centrikus könyvtár.
Igen. Steve Mason ugye az egyik legnagyobb Josephus kutató a világon, a mai élők között legalábbis. Neki egy nagyon komoly munkája jelent meg magyar nyelven a te közreműködéseddel. Ennek a címe Josephus és az új szövetség. Tulajdonképpen ennek a munkának a kapcsán egy kicsit mutassuk is be Josephust olyan formán, hogy mi az, amit úgy mindenkinek illik róla tudni, és mik azok az új eredmények, amik mondjuk a korábbiakhoz képest azért jelentősek?
Hát ugye ez a kötet, ez egy angol nyelvű kötet, amit több nyelvre lefordítottak, és amikor ezt olvastam, akkor előálltam ezzel az ötlettel a Calvin kiadó igazgatóját megkerestem, mert hogy fordítsuk le, közösen adjuk ki a Josephus Kutatóintézet és a Calvin kiadó, és ez szerencsére megtörtént, és ahogy hallom a híreket, ez azóta egy bestseller lett, már amennyire egy humántudományos könyv bestseller tud lenni, tehát jó a fogyása, érdeklődést felkeltette, és ez volt a célja. Josephus és az új szövetség, ugye ezt mondja a cím is, ahogy mondtam, én is az új szövetség felől közeledtem Josephushoz. Azért lett ő minden új szövetségesnek egy fontos forrás, mert azok a történelmi személyik, akiket említ az új szövetség, vagy akikre utal, megjelenednek az ő lapjain, és ezeket ő személyesen ismerte. Tehát mi csak olvasunk arról, hogy Agrippa, ő találkozott vele, Pál is találkozott vele, igen. Szóval, hogy ő ugyanolyan szemtanú, mint Pál, viszont egy egész más perspektívából vizsgálja az eseményeket, mert egyfelől ugye ő részt vett a háborúban, tehát ilyen szempontból egy kicsit elfogult a zsidósággal szemben, meg hát zsidó származású, ami nem is baj, másfelől pedig neutrálisan közelít az új szövetségi szereplők felé. Tehát ő nem egy hívő keresztjén, ő egyszerűen történelmi figurákat tárgyalja ezeket az embereket, és nagyon fontos forrásunk Galileáról például. Annak volt ugye a parancsnoka a zsidó háborúban. Ma már a régészek Józsefusszal a kezükbe mennek ásatni, mert hogy megbízható forrásként jelenik meg Józsefusz. Ma már a zsidó írástudók, az Ószövetség értelmezői Józsefuszra úgy tekintenek, mint egy szemtanúra, aki bemutatja, hogy az ő korában hogyan értelmezték az Ószövetség szövegeit. Tehát ő egy forrásként jelenik már meg. És ez a hatalmas változás, amire utaltam a beszélgetésünk elején az 1960-as évektől. Korábban mindenki azt gondolta Józsefuszról, hogy ő csak egy lejegyzetelő író, aki másoknak a gondolatait leírja. De ma már látjuk, hogy önálló gondolkodó volt, és egészen érdekes teológiai, szociáletikai meglátásai vannak, történelem szemlélete sajátos, amiben ötvözi a deuteronomista történeti szemléletet, ugye, hogy minden Isten irányítás alatt áll, meg mondjuk Polübiosz gondolkodását, vagy a római történetírók gondolkodását. Szóval ilyen szempontból egy egészen egyedi szint ad ő, és ez a másik oka, ami miatt érdemes volt Józsefusszal foglalkozni, hogy Józsefusz képes összehozni olyan tudósokat, akik egyébként ritkábban ülnek le egymással beszélgetni, mert hogy közös anyaga a hebraistának, közös anyaga az újszövetségesnek, közös anyaga a kortörténettel foglalkozó tudósnak, a klasszika filológusnak, az ókortörténésznek, és ebből adódik az, hogy a konferenciáinkon is egy ilyen sokszínű társaság gyűlik össze minden egyes alkalommal, és nem csak teológusok beszélünk egymáshoz, hanem kívülről jött véleményeket meghallgatunk, ami nagyon fontos, mert minket is gazdagabbá tesz, tehát egymást tesszük gazdagabbá azáltal, hogy más tudományterületek képviselői Józsefuszhoz kapcsolódóan megosztják a véleményüket egy adott témában. Tehát ebből a szempontból is nagyon jelentős személyiség ő, hogy képes összehozni, egy asztalhoz ültetni azokat, akik egyébként nem járnak ugyanabba az étterembe. Szóval, hogy ez szerintem egy nagyon fontos momentum, és ez, ami életerőt ad a Józsefusz Kutatóintézetnek is, mert így képes olyan szint vinni a teológiai párbeszédbe, ami egyébként sokszor hiányzik belőle. Tehát, hogy úgy szemléljünk mondjuk egy Pilátust, hogy kapunk egy képet róla a Bibliából, de kapunk egy másik képet Józsefuszról. Akkor melyik az igazi? Valószínűleg egyik sem. Józsefusz egy olyan történetíró volt, mint a kora minden történetíró, hogy ő nem akart színeire egy stúdió írni. Ő tudatosan úgy írja, ahogy neki ezt tetszik. És ezt fölvállalja, hogy ez az ő véleménye. Az új szövetség szerzői valószínűleg ugyanezt tették. Csak ők ezt nem mondják ki. Ilyen nyíltan, de valójában ugyanezt történik. És akkor a kettő között valahol megtaláljuk azt a Pilátus képet, amit kerestünk. De ugyanez igaz Keresztelő Jánosnál is. Ugye ez egy érdekes eltérés a János ábrázolásban, hogy a Bibliát olvasó ember számára János halálát az okozza, hogy kritizálja Heródest a házassága miatt. Józsefusz leírása szerint az okozza a halálát, hogy túl népszerű volt. Ellentétes dolgokat állítanak? Valójában nem, mert népszerűnek lenni egy mondjuk így diktatúrában, bár tudjuk ez a szó, ez anakronizmus abban az időben, bár a diktátorok azok léteztek, de hogy ott népszerűnek lenni, az egyenlő volt a halálos ítélettel. Tehát igazából nem oltja ki a kettő egymást, de árnyalja azt a képet, amit eddig Jánosról és Heródes viszonyáról tudtunk. Szóval ezért izgalmas Józsefuszt olvasni új szövetségesként is, és ezért izgalmas ez a könyv is, mert ez pont ezt a kettősséget tárja föl egy nagyon szakavatott szerző tollából, és még egy előnye van ennek a könyvnek, hogy gyakorlatilag 90 oldalon keresztül bemutatja Józsefusz műveit. Tehát akinek nincs ideje, vagy egyszerűen csak rá akar kapni az ízére Józsefusz életművének, az 90 oldalban át tudja tekinteni a több ezer oldalas életművet, nagyon profin taglalva, felosztva, tematizálva a kérdéseket. Szóval az első fele a könyvnek az gyakorlatilag ilyen Józsefusz bemutató anyag.
Említetted a Testimonium Flavianumot, ami hát ugye az egyik legérdekesebb dolog, ugye a, mondjuk így a keresztényi szemszögből. Tudjuk azt, hogy Origenész még erre nem hivatkozik, bár ismerte Flavius-t, de a későbbiekben már erre hivatkozás történik. Mi történt itt? Pontosabban mit is jelent ez, amiről most beszélünk, és hol tart ennek a kutatása?
Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez egyik fő elem, ami miatt Józsefusz megmaradt a történelem sodrásában, és a művei fennmaradtak, mert hogy Jézussal foglalkozik ebben a rövidke szakaszában a könyvének, és valóban vitatkoznak róla, hogy mennyire eredeti ez a szöveg, vagy mennyire későbbi betoldás Josephus művébe. A kutatók 90%-a úgy véli, hogy az alapszöveg az eredeti, és vannak benne bizonyos kiegészítések. Tehát mit tudom én, amikor azt mondja, hogy élt egy Jézus nevű ember, ha még egyáltalán embernek nevezhetjük őt. Ez a kiegészítés, ez billeg, mert ez nagyon keresztjéni. És pont amit az előbb mondtam, hogy ő nem volt keresztjén, tehát nyilván nem tekintett Jézusra úgy, mint Isten fiára. Ez a félmondat megoszlik a kutatók vélemény. Lehet Józsefuszé is, mert esetleg tudta, hogy a követői ma is köztünk élnek, tehát hogy tudta, hogy ez egy kiemelt személyiség, előfordult ez is. Tehát, hogy vitatkoznak róla a kutatók, és ugye ez egy nagyon rövidke kis szakasz egyébként a teljes életműben, tehát igazából az, hogy ez lenne a legérdekesebb, nyilván egy keresztény hívő embernek ez egy fontos szöveg, azért, mert gyakorlatilag az evangéliumokon kívül ez az egyetlen szövegünk, amelyik Jézust személy szerint említi, és ettől nő meg az értéke. Nincs más forrásunk, történeti forrásunk, amelyik Jézus személy szerint említi, és aki valamit elmond róla. Józsefusz ezt megteszi. Úgyhogy ez a kis rész, ez nyilván nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Josephus Flavius, vagy Flavius Josephus egy ismert karakter lett, tehát, hogy Jézus testvére Jakabot is említi, és beszámol róla, említi, mondom, az uralkodókat, tehát, hogy egy képet ad, egy hátteret ad mondjuk így az evangéliumokhoz, amik nélkül az evangélium értelmezésünk is sokkal szegényesebb lenne.
Egyébként azt honnan lehet bizonyosan tudni, hogy ebben a szövegrészletben, tehát azért van egy törzs szöveg, ami biztosan az övé.
Több minden is utalhat erre, ugye a szóhasználat, az nagyon fontos, minden szerzőnek van egy speciális szóhasználata. Aztán a gondolatisága, hogy mit állít, beleilleszkedik-e az, amit állít Jézusról, mondjuk egy másik nagy történelmi személyiségről alkotott képbe, vagy kilóg belőle. Mondom, ez a, ha még egyáltalán embernek lehet nevezni, ez azért egy izgalmas kitétel, mert itt érezzük benne, hogy hát ki másnak, nyilván istenségnek. Na de istenségnek azért az, tehát ő nem nagyon beszél emberekről, mint istenekről, tehát ez egy görög gondolkodás, még keresztény gondolkodás nyilván, nem ez a hitünk alapja, neki nem ez volt. Tehát itt érződik valami. Aztán az is fontos, hogy hogy illeszkedik magába a szövegtörzsbe. Tehát, hogy az előtte meg az utána levő részekbe pontosan beleilleszkedik, vagy kilóg belőle, mert ha kilóg belőle, akkor gyanítható, hogy ez egy későbbi, az egész szöveg későbbi betoldás. Szóval ezek alapján próbálják a kutatók kideríteni, hogy a szókészlet, a szóhasználat, az állítások, a szövegbeilleszkedés, a paralel képek, hogy más, mondjuk egy nagy profétáról hogyan beszél, az illeszthető-e a Jézusról szóló beszéd. Egyébként most Grül Tibor írt erről egy cikket, most aktuálisan szerintem egy éven belül jelent meg Tibor írása erről a rövidke szakaszról.
Azt ugye minden kétséget kizáróan elmondhatjuk, hogy a Pilátus és a Jézus kapcsolatára vonatkozóan az a néhány sor, az mindenképpen igaz lehet.
Nyilván, tehát ő végeztette ki, tehát ez nem kérdés. Tehát ez nem kérdés senkinek. Szerintem olyan történész nincs, aki ezt megkérdőjelezi. Már csak az idői egybeesés miatt is, ugye Pilátus akkor volt római helytartó, amikor Jézus meghalt, noha nem tudjuk, hogy pontosan mikor halt meg Jézus, de Pilátus olyan hosszan volt helytartó, hogy muszáj volt, hogy az ő regnálása alatt halljon meg. Ugye Pilátus egy érdekes figura ilyen szempontból, mert általában ezeket a római helytartókat relatíve gyorsan lecserélték. Ő meg nagyon hosszan tudott megmaradni a pozícióban, ami jól jelzi, hogy Pilátus, és ez alátámasztja meg az evangéliumi beszámolót, nagyon jó viszonyt ápolt a helyi arisztokráciával. Hmm. Tehát amikor arról olvasom, hogy a főpap megkéri Pilátust, hogy az embert végeztesse már ki, akkor erre elképzelhető, hogy Pilátus hajlott. Mert hogy nagyon jó viszonyban volt a jeruzsálemi arisztokráciával, hiszen egyébként nem tudta volna ilyen hosszan fönntartani a hatalmát Jeruzsálemben. Tehát muszáj volna megbékélni a helyi erőkkel, hogyha te a hatalmadat meg akartad őrizni hosszú távon.
Hát gondolom, mennyiből is látszik, hogy a új szövetségi kutatásnak egy rendkívül fontos forrása, ugye Josephus Flavius, pontosabban az ő művei. A Josephus intézetnek a tervei a közeljövőben, még milyen kutatások előtt álltok, milyen konferenciákat szerveztek?
Tehát van egy merész vállalásunk, ami nem tudom, hogy összejön-e, most van beadva a pályázat, ugyanis ha már egyszer Felvidéken van az egyetem, akkor agyamból kipattant egy olyan gondolat, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy Josephus olvasókönyvet szlovákul. Mert hogy szlovákra nincs lefordítva egyetlen egy darabja sem a Josephus életműnek, és akkor az ötlet, hogy eredetiből lefordítanánk szakaszokat Josephus műveiből, és ahhoz kommentárokat írnánk, és ez szlovákul jönne, meg mert ott van értelme, hiszen szlovák nyelven nincs. Ez egyik ilyen projekt. Folytatjuk tovább ezt a nemzetközi kutatás projektet, aminek az utolsó eleme most áprilisban volt ez a nemzetközi konferencia, és hát ha minden igaz, akkor ennek a konferenciának az anyagját még kiadásra kell rendezni, mert a De Gruyternél jó reménység szerint ez is meg fog jelenni, és annak is én vagyok a szerkesztője, Vér Ádám kollégámmal, úgyhogy az is még egy kihívás lesz az befejezni.
A Josephus Intézet léte, tehát az, hogy most már gyakorlatilag 6. éve működik, a magyarországi Josephus kutatást mennyire pezsdítette meg?
Hát ha azt nézzük, amit említettem a beszélgetés elején, hogy gyakorlatilag nem volt konkrét Josephushoz kapcsolódó írásmű magyarul, ahhoz képest 400%-kal megnöveltük a magyarul elérhető irodalmat. Tehát megjelent egy kötetünk Heródesről, ami csak Heródes személyt járja körül Josephus tanúbizonysága alapján. Megjelent másik két tanulmányi kötetünk Josephusról, tehát magyar kutatókat tudatosan beszervezek ebbe a rendszerbe. Tehát nem csak az a hozadéka ennek a nemzetközi konferenciának, hogy ellátogatnak Komáromban ismert kutatók, hanem az is, hogy magyar kutatók előadnak angolul és német nyelven, és ők is megjelennek külföldön. Tehát ez egy összejátszása a két fajta gondolatnak, hogy a magyar kutatást fellendíteni, nemzetköziesíteni, és közben magyar nyelvű publikációkat is, mert nyilván, hogyha elkezdesz foglalkozni egy angol nyelvű publikáció kedvéért Josephusszal, akkor ez meg fog látszódni a magyar nyelvű publikációs listádban is, mert ahhoz kapcsolódóan ki fogsz adni egy tanulmány magyarul is. Tehát ez a kettő, ez szimbiózisban van, ha úgy tetszik. Úgyhogy azt látom, hogy a magyar nyelven is megjelennek most már tanulmányok, és azon vagyunk, hogy minél több megjelenjen a Josephus Kutatóintézet kiadásában.
A hallgatók mennyire kapcsolódnak be ebbe a munkába? Teológus hallgató.
Viszem őket. Tavaly például csináltunk egy rendkívül jó programot, egy Erasmus BIP programot, ott 40 diák jött, és Steve Mason tartott egy egynapos szemináriumot, elképesztően jó volt, nagyon jó volt. Úgyhogy én próbálom megkedveltetni a diákokkal Josephus személyét, meg műveit. Egyelőre még inkább kisebb, mint nagyobb sikerrel, de használni már használják. Tehát szemináriumokat tartok Debrecenben is, Komáromban is, Josephushoz kapcsolódóan, és azt látom, hogy kezdik megérezni az ízét, hogy milyen az, amikor Biblián kívüli források segítségével foglalkozunk a Bibliával.
Gyönyörű munka lehet. A mai vendégem dr. Kókai Nagy Viktor, a Debreceni Hittudományi Egyetem Biblia, Teológia és Vallástudományi Tanszékének docense, és a Sejé János Egyetem Református Teológiai Karának Biblia, Tudományok Tanszékének tanszékvezető.